26 fok közé hűl a levegő. A Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 22 órakor jelentkezünk.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Nocturne. Göcej Zsuzsa és Zelki János műsora.
Andrea operai énekes, akivel az utóbbi időkben, hát még csak nem is az utóbbi hetekben, hanem hónapokban, még annál is többet foglalkoznak újságok, rádiók, tévék, mint az ezt megelőző években, ugye?
Hát igen, ez tényleg így van, hát nehezen. Nehezen, mert amikor egy nap kétszer kell riportot adni, utána másnap esetleg valami tévéfelvétel, vagy még egyszer valami másik újságtól keresnek meg, és megint valami riport.
Általában szóval, ugyan azt kérdezik, ugye?
Általában igen, de vannak azért nagyon ügyesek,
tényleg?
Akik egészen szokatlan tudnak kérdezni, és ez olyan jó.
Milyen?
Szóval ennek örülök.
Egy ügyes újságíró az milyen? Először is udvarias, ugye kedves?
Hát,
vagy nem feltétlenül?
Nem feltétlen.
Lehet határozott,
azt hiszem, hogy az is lehet, tehát teljesen mindegy, csak jól dolgozzon. Szóval
a
én azt szeretem,
az hogy... jó kérdéseket
jó jelenti? Kérdés, nekem az, hogy ne azt kelljen megint 80-szor elmondanom, amit már 80-szor elmondtam már. Hát mit tudom én, hogy családban ugye nem voltak zenészek, akkor aha, én hogy kerültem erre a pályára, mikor határoztam el, hogy operaénekes leszek, meg ilyenek. És aztán, amikor végre valaki egészen mást kérdez, például most előfordult, hogy a Demokrata című újságtól volt nálam egy fiatalember, és például megkérdezte, hogy éreztem én magam a főiskolán, a Zeneakadémián, uh-huh, és hogy mi az, amit most így visszanézve nagyon jónak tartok, mi az, amit utáltam. Szóval nagyon-nagyon jó pofákat kérdezett, és ez teljesen szokatlan volt. Szóval az olyan kérdések jók, amik utána elindítanak bennem valami igen, gondolatot, és hogy elkezdek én is gondolkozni róla, hogy hát igen, az életemnek azt a részét én hogy értékelem, mi volt abban jó, mi volt rossz, ahogy legalábbis most látom.
Remélem, jól fogja érezni magát ebben az órában, de azt nem tudom megígérni, hogy ilyet egyáltalán nem kérdezek, mert hát abból a feltételezésből is ki kell indulni, hogy hát nem ismerik magát eléggé ide-haza. Hát ez, ennek oka van, hát nem énekel itthon annyit, mint Bécsben, vagy a Szkálában, nem lehet igen, magánról kritikákat olvasni, hiszen előadások igen, nincsenek, amiben Rost Andrea énekel, a legnagyobb ritkaság.
Igen, sajnos.
Úgyhogy hát nem fogom ezt erőltetni persze, mert én is azt szeretném, hogy itt jól érezze magán, de azért ezt egészen megkerülni majd nem fogjuk tudni. Egyébként, amikor újságírók zaklatják olykor, amikor már fáradt, akkor is azért muszáj, szóval van egy menedzser, aki előírja, hogy most 7-től 8-ig válaszolni kell a kérdésekre, vagy előadás után,
nem,
mondjuk a Forma 1-es autóversenyzők beülnek egy külön terembe.
Mondjuk ez tényleg hozzátartozik, tehát például valami előadás után, vagy koncert után azért ezt hozzá szokott tartozni, hogy azok, akik ugye lelkesen megvárják az embert, például előadás után, azokkal azért úgy az ember elbeszélget, autogramot kérnek, megkérdezik, hogy mikor énekelek. Hát ez Bécsben szokott előfordulni, meg...
Hova tudnak bemenni autogramot kérni? Színészbejáróhoz?
Igen, vagy? Igen, a művészbejárónál szoktak megvárni, és akkor ott van egy kis asztal, már ez direkt ezért van oda megszervezve, hogy szék, asztal, és akkor le lehet ülni, kicsit el lehet tényleg a közönséggel beszélgetni
vannak
utána.
Vannak visszatérők, uncsapok?
Vannak, igen, és ez nagyon jó. És van például egy néni, aki hát nem tud járni, és ilyen rokkant szék, tehát ebben a tolókocsiban hozzá került mindig az előadásra, és ő mindig eljön, amikor én énekelek Bécsben. Ha. És borzasztó aranyos, és az egész családja jön, és szóval nagyon jó érzés.
És mit énekel Bécsben egyébként? Van egy kötelező előadás, amit teljesíteni kell?
Hát van egy szerződésem, amiben benne vannak a dátumok, hogy mikor, milyen előadás, milyen szerep, és hát akkor ezekre megyek. De ez idén azt hiszem, hogy olyan 15 előadás maximum, nem is több.
És azt tudja, hogy mennyit énekel ugye átlagban egy hónapban? Milánóban, New Yorkban, Bécsben?
Nem, én úgy szoktam, hogy évente nézem, hogy mennyit.
És mennyi?
Hát maximum 40 előadás az, amit énekelek. 45-re szokott fölmenni, de akkor már úgy vagyok, hogy annál több ne legyen.
Akkor átlagban majdnem hetente egy.
Hát igen, így lehet tulajdonképpen mondani, de van, amikor aztán ez sűrűbb, mint egy héten egy, tehát mit tudom én, van olyan, hogy csak egy szünet nap van a két előadás között. Ez eléggé kellemetlen tud lenni, mert hát az ember ugye előadás után nem tud aludni, nem tud olyan hamar aludni menni, és akkor másnap délig alvás, és akkor utána megint egy nap előadás, szóval az nem igazán jó.
Lehet készülni, trenírozni, hogy mi van olyankor, amikor
ilyen sűrű,
kell kelni, és többet gyakorolni, beénekelni, vagy hogyan?
Én nem szoktam korábban kelni, én inkább későbben szoktam olyankor kelni, hogyha sűrűn vannak az előadások, mert akkor nem beszélek, ami nem jó a hangszalagoknak. Szóval én legalábbis nem tudok úgy beszélni, ahogy jó lenne a hangszalagjaimnak. Hát sokkal föntebb kéne beszélnem, nem ilyen rekett hangon. Tehát, hogyha beszélek, az nem tesz jót az ének hangomnak. És hogyha alszom, akkor nem tudok beszélni, úgyhogy ezért inkább alszom.
Ez a biztos.
Ez a biztos.
Ez általában a nőknél ugye.
Igen.
Andrea, itt ebben a műsorban mi zenélni is szoktunk, és most, hogy belehallgassunk egy kicsit abba, hogy hogyan énekli Susanne áriáját a Figaro házasságából. Egy kicsit azért egy rövidke kis történet ehhez tartozik, mert ezt a férje rögzítette, és nem is teljesen természetes módon. Szóval ez egy kalóz felvétel.
Hát így van.
Hogyan készült? Magyarán. Ez a Staatsoperben készült történetesen.
Igen, ez nem is olyan régen. Ez május 26-án azt hiszem éppen, vagy 22-én készült. Hát szegény ilyenkor fogja a kis készüléket, ami egy 12x10 centi, vagy 14x10 centi mérete van, és akkor azzel szépen...
Kis
datmagnó, az zsebre teszi. Igen, és akkor bemegy ugye az előadásra, leül, és amikor elindul az előadás, akkor előveszi a kis mikrofont, és megcsinálja a felvételt, ami azért nagyon jó, tulajdonképpen azért is csinálja, hogy én vissza tudjam hallgatni, mert az egyik legjobb tanár tulajdonképpen egy ilyen felvétel. Tehát amikor az ember már nem teheti meg éppen az utazások, meg az elfoglaltságai miatt, hogy rendszeresen énektanárhoz menjen el, akkor ezek a felvételek nagyon jók arra, hogy visszahallgassam, hogy akkor mégis mit éreztem akkor, amikor ezt csináltam, tehát lehet, hogy sokkal jobbnak éreztem, csak éppen aztán visszahallgatom, és hoppá, hát azért itt ez nem volt olyan jó. Szóval az ember a hibákat rögtön vissza tudja hallgatni.
És egyedül hallgatja, vagy mondjuk a férjével, vagy van valaki?
Igen, a Miklós férjemmel szoktam visszahallgatni, de van, amikor egyedül. És akkor ez tényleg nagyon jó.
De olyat is meghal benne, ami tényleg jó, hogy utólag is úgy ítéli meg, hogy ez...
Igen, hát azért a jót is kell tudni értékelni.
Hát akkor hallgassunk bele egy kicsit ebbe a kalóz felvételbe.
Thank you.
Hát ez egy nézőtéri felvétel volt, ugye a Staatsoperben. Rendben volt vele minden, amikor így visszahallgatta, akkor meg volt elégedve?
Nem, volt két, három hang, ami nem tetszett, de hát ez előfordul, hát ilyen van. De hát ezt tudom, hogy ezen dolgozni kell. És érdekes, mert egyik szerepet se lehet azt mondani, hogy na, ezt most már megtanultam, ezt már tudom. Meg lehet tanulni, tehát memorizálni lehet persze, de hangilag ez állandóan változik. Mindig van rajta valami, amit már most másképp oldanék meg, és akkor azon lehet dolgozni, és akkor egyre
és mindig újabb dolgokat optimális. Meg is lát benne, gondolom, meg attól hát, is függ, hogy ki a rendező, meg a karmester, annak is vannak kívánságai.
Így van. Tehát állandó mozgásban van egy ilyen szerep, állandó változás.
De különben meg unalmas lenne.
Így van.
Szóval azt nem nagyon tudjuk megkérni, meg nem is akarjuk. Egy néhány percet szenteljünk arra, Andrea. Maga ugye 89-ben debütált az Operaházban, még főiskolásként.
88-ban debütáltam, méghozzá szeptemberben a Britten Albert Herring című darabjában. Uh-huh. És Emmit énekeltem, az egyik kislányt, amit annak idején a Házi Erzsébet énekelt, és aztán jött csak a Júlia. Úgyhogy nekem a debütálás...
A Gomes Júliájából.
Igen.
És eztől kezdve, hát eltelt, nem is tudom én, 3-4-5 év, de úgy 93-94-re már, hát igen. Nem akarok ilyen bombasztikus kifejezéseket használni, de világsztár lett. Szóval itt egy ilyen 3-4-5 év alatt egy főiskolás lányból a világ opera színpadjain, méghozzá nem is akármelyeken keresett énekesnővé lett. Holott azt megelőzően, ugye, hogy ezt is elmondjuk, hogy ha van még tán, aki nem tudja, felvételizett operett tanszakra, színművészetén.
Így van, így van.
Nem vették föl, azt megelőzően még az érettség után dolgozott STK-ban,
így van. Szóval eléggé varga szóval betűk voltak, igen.
Nem csoda gyerekként kezdte, nem 10 éves korában énekelt már koncertpódiumokon.
Nem, bár én mindig énekeltem, szóval azért is kerültem tulajdonképpen a zenével kapcsolatba. Igaz, hogy későn, de azért mégis erre a pályára, mert kórus énekeltem az általános iskolában, gimnáziumban.
És az akkora élmény volt?
Nekem nem annyira.
Nekem a gyerekek szeretik azt ugye elblicelni a
énekkart. Nekem nem annyira, de azért amikor szólókat kaptam, akkor azt nagyon szerettem.
Ez volt az egyetlen motiváció, hogy énekesnő legyen, hiszen nem tanult zenét gyerekkorában.
Igen, meg hát a rádió volt még, ugye, hogy egy kicsit most a rádiónak is reklámot csináljak, bár nem kell.
Nem kell neki.
Nem kell neki, mert ez egy...
Nem szorul rá, ugye?
Így van. Tehát állandóan a rádiót hallgattam, és a slágerek, amik 60-as években a rádióból kihallatszódtak, én azokat énekeltem. Tehát én inkább csak ilyen zenei előképzést kaptam, és hát én Kottát sem tudtam olvasni 14 éves koromig.
Melyik volt az a pillanat, amikor valahogy elhatározta, hogy énekesnő lesz? Vagy volt-e egy ilyen konkrét eset, amikor elgondolkodott?
Én mindig ez akartam lenni. Tényleg? Majdnem mindig.
Hogy képzett, hogy opera énekesnő?
Nem. Először én táncalénekes akartam lenni.
És akkor énekelgetett otthon dalokat?
Így van.
Tükör előtt?
Igen. Egész pici koromban állandóan a tükör előtt ültem. És
ült? Nem igen. Állt, hanem ült?
Igen, leültem, mert mit tudom, én nagymamám mondta, hogy ezt a mackósajtot most meg kell lennem, és akkor leültem a tükör elé, mert utáltam a mackósajtot, mert mindig megszáradt a széle. És akkor ott ültem előtt, és akkor ott énekelgettem, és aztán rákentem a tükörre a mackósajtot, és szóval ilyen
élmény. Szóval
igen.
És jó, aztán...
És aztán én azt hiszem, hogy a zenével a kapcsolatom az tényleg 14 éves koromtól, tehát amikor én elkerültem egy énektanárhoz, és elkezdtem szólfést...
De hogy kerültél énektanárhoz?
Úgyhogy az általános iskolai énektanár, aki a kórust is vezette, ő mondta, hogy hát nekem kéne hogy zenét tanulni, mert hogy könnyen tanultam meg ugye hallás után azokat, amiket a kórusban énekeltünk, a darabokat, illetve hát, hogy a hangom olyan volt, hogy mindig picit kihallatszódott, és hát mondta, hogy hát akkor neked kéne.
Azért, mert erős?
Igen, vívő erős volt, szóval más, meg szép színe volt. Tehát volt egy természetes színe, bár akkor én teljesen torok hangon énekeltem, de volt egy olyan szép meleg színe, amire azt mondták, hogy ez olyan különleges, és akkor én menjek el énekelni, tanulni.
És attól kezdve nem volt semmi kitérő, énekesnő lesz, ezt tudta?
Hát a lelkeméjén igen, de hát azért az élet nem olyan egyszerű. Tehát azért voltak nehézségek.
De azok rövid ideig tartottak.
Hát...
Hát ha 2-3 év,
igen. Hát hogyha az rövid, hát rövid tulajdonképpen.
Attól kezdve hosszabb is lehetne. Nagyon gyorsan ívelt fölfelé.
A főiskolán sem voltam ám olyan egyértelműen kimagasló az elején legalábbis. Például nem is voltam ötös énekből.
Rossz technikával énekelt még? Vagy mi miatt?
Igen, nem volt még egy kiforrott technikám, és énekhangom sem volt még elég érett. És hát gyerekhangon énekeltem, szépen tisztán, de hát semmi különös. Tehát abból még rossz is lehetett volna, tehát nem igazán volt benne ez, ami most hallható.
És akkor mi kellett hozzá? Bende Zsolt, aki
igen.
tanította?
Igen. Én azt hiszem, hogy tényleg ő kellett végső soron ahhoz, hogy én ne csak úgy énekelgessek, hanem tényleg nagyon megalapozottan, nagyon határozottan tudjam, hogy mit csinálok, amikor énekelek. Tehát egy nagyon biztos technika kellett azért, hogy tényleg ez ne csak egy olyan kis inci-finci hang legyen, hanem tényleg egy operai hang legyen.
De ahhoz, hogy ilyen világkarriert fusson be, ahhoz ugye ki kellett lépni Magyarországról. Az hogy történt? Mi volt az első momentum, amikor mondjuk Bécsben, és onnan aztán Párizsba, Milánóba? De mi volt az első, amikor
a legelsők azok az énekversenyek voltak, amik még főiskolás koromban zajlottak, tehát még onnan utaztunk ki.
Azt szerette a versenyeket?
Nem. Igazából nem. Viszont arra volt jó, hogy tényleg az ember lássa, hogy nemzetközi porondon hol áll. Uh-huh. Tehát, hogy ez a megmérettetés, hogy néz az ki, hogyha külföldön van az ember. És megtapasztalni azt, hogy nyelvet kell tudni, hogy nyelveket kell beszélni. Mennyire hozzátartozik ehhez a pályához. És az, hogy mennyire komolyan kell venni a munkát.
És mit, olasz, németet?
Igen, és angol az azt hiszem, hogy az egy, hát a világnyelv, ugye az kell.
Na jó, persze, de gondolom az operák többségéhez olaszul, az németül
igen,
kell tudni.
Igen.
Meg is követelik a szép szöveg. Német
hát
operában, meg az
olaszokban? Fontos, nagyon fontos, és meg kell, hogy mondjam, hogy az éneklésben is segítségére van az embernek, tehát egy jó, plasztikus szövegmondás jót tesz a hangnak, tehát jó helyre kerül tőle, rezonancia, dús lesz, tehát mindenképpen segít az énekesnek.
Jussunk el azért legalább a Milánói Szkáláig, jó? Mikor volt az első fellépése?
94 májusában volt a Rigoletto premier.
Gildát énekelt?
Igen.
És hogy emlékszik vissza erre? Nagyon izult előtte?
A próbákon én mindig sokkal idegesebb vagyok. Hát aztán az előadáson pedig az első 5 percben, szóval amíg ugye be kell jönni, tehát úgyis be kell robbannia ennek a kis hölgynek ugye a színpadra, és de viszont nagyon jó volt, hogy olyan partnerem volt, mint a Renato Bruzon, akihez tényleg úgy tudtam oda szaladni, mint hogyha az apámhoz szaladnék, tehát annyira jó partner kapcsolatban voltunk, tehát zeneileg, hogy tényleg nagyon jó érzés volt vele a színpadon lenni, és akkor odaértem hozzá, és akkor megnyugodtam, hogy na hát azért rászámíthatok. Szóval ez egy jó érzés volt akkor, utána már.
Ez volt 2 éve, és azóta visszahívják Milánóba, hívják New Yorkba, Párizsba, Bécsben van, hát nem tudom, hogy állásban, de minden esetre szerződéssel a Staatsopernél.
A tagja vagyok a színháznak, igen.
És hol a legjobb énekelni? Már erről szeretném egy kicsit többet beszélni, és most valamit zenélni is fogunk, de mondjuk így.
Én azt hiszem, hogy mindig attól függ, hogy az ember mit énekel.
Igen.
Tehát az, hogy...
Bécsben Mozartot.
Nem, szóval én nem kötöm így helyekhez, hogy hol melyik szerepet a legjobb, hanem nekem melyiket a legjobb énekelni. Mert tényleg úgy vagyok vele, hogy a színpadon addig tart nekem, amíg a zenekari árok van, és akkor utána már oly mindegy, hogy most éppen Milánóban vagy Bécsben vagyunk, vagy vagyok.
A zene, amit most hallgatunk, az egy Beatles szám, maga kérte, mert hát ugye a műsorunkban vendégünk kérésére szólnak a zenék, Free as a Bird.
Igen.
Szabadon, mint a madár.
Igen.
Amit maga elmondhat magáról, ugye?
Hát nem tudom, de lényeg az, hogy illetve a tény az, hogy tényleg szoktam azt álmodni, hogy repülök én is, és ez a szám, ez valahol tényleg az az érzés, amikor az ember azt álmodja, hogy repül. Ez egy fantasztikus érzés, és én ha azt álmodom, hogy repülök, akkor többnyire tenger felett repülök, és ez fantasztikus.
Hallgattuk a Beatles-t énekelni. álmairól is mesélt Andrea, azért azt nem bánnám, hogyha nem volna ellenére, hogy elmesélje ezt a lépcsős álmot, ahogy megy fölfelé.
Igen, ez egy visszatérő álom, és nagyon, hát ez én rémálomnak mondom, mert végső soron nagyon kellemetlen érzés.
Mi történik benne?
Ugyanis az történik benne, hogy még ahol Csepelen laktunk, az egy 4 emeletes ház volt, és a 2. emeleten laktunk a szüleimmel, és hát én elmegyek ugye reggel iskolába, és szépen lemegyek a lépcsőn, és amikor jövök haza, akkor egyszer csak nem tudok fölmenni, mert a lépcső egy idő után megszűnik, tehát nem egy folyamatos lépcsősor fölfelé, hanem az egyik lépcsőforduló után nincs lépcső. Uh-huh. Csak a másik egy fél emelettel föntebbről
folytatódik. Tehát látszik, hogy megy fölfelé.
Látszik, tehát látom, hogy van lépcső,
de
nem tudok fölmenni, és akkor borzasztóan kétségbe vagyok esve, hogy de hát én szeretnék hazamenni, és akkor most én hogy fogok itt átmászni, vagy hogy, és hogy létezik az, hogy én lejöttem, és most nincs visszamenő út, szóval...
És mióta álmodik ilyet, ha ez egy visszatérő álom?
Na, ez régóta? Nagyon régóta.
És az utóbbi időben is? Új korajka?
Ezt most nem tudom, hogy most utoljára mikor álmodtam, ezt nem tudnám megmondani, de biztos, hogy nem olyan régen. Uh-huh. Nem olyan régen.
Mert hát, hogyha nagyon egyszerűen akarná az ember megközelíteni, akkor természetesen ez ugye azt kell, hogy jelentse, vagy azt is, hogy hát maga egyre följebb akar jutni, és tudja, hogy hova. Csak néha aggódik, hogy sikerül-e, hogy megtesz-e mindent érte, vagy...
Igen, ez nagyon sokféleképpen, férjemmel is beszélgettünk erről, hogy ez milyen érdekes, szóval azért, mert hogy ennyire visszatérő, biztos, hogy jelent valamit. Tehát ez a folyamatosságnak a hiánya. Tehát, hogy valahol megszakad valami, és tényleg az, hogy látom, hogy hova kéne eljutnom, és tudom, hogy oda el kell mennem, de mégis közben úgy érzem, hogy megoldhatatlan problémák és feladatok várnak.
És a valóságban is pontosan tudja, hogy hova kell eljutnia? Tehát mondjuk, ha azt kérdezném, meg lehet fogalmazni a választ arra, hogy mit tart maga a karrierje kiteljesedésének, hogyha azt kellene megfogalmazni, hogy mi a csúcs,
évekkel ahol föl kell jutni. Igen. Én évekkel ezelőtt sem mondtam volna erre azt, hogy Metropolitan, vagy Milánói Szkála. Én azt mondtam volna, azt hiszem, évekkel ezelőtt is, meg most is úgy érzem, hogy egy teljes élethez szeretnék eljutni. Tehát, hogy mire fölérek a végére, vagy elérek a végére, nem biztos, hogy föl, szóval a végére jutok, addigra úgy érezzem, hogy na, ebben az életben nagyon sok minden megtörtént. Tehát sok minden tartalmazott.
És ezt nem csak az éneklésre érti?
Nem, mindenféle. Tehát egy teljes élet az nem csak maga a nem csak a szakma, hanem a magánélet, és az, hogy az ember belülről is olyan értékessé, nem, ez nem is jó szó, nem is értékessé, hanem sok minden, sok színűvé tudjon válni, tehát sok mindent a magamévá tudjak tenni.
Van erre ideje?
Kell, hogy legyen.
Mármint arra, hogy mondjuk olvasson, kell. Vagy filmeket nézzen, amiket szeret.
Igen, nem azt mondom, hogy állandóan moziba járok, vagy állandóan színházba, de ami érdekel, azt igenis kell, hogy időm legyen rá. Mert akkor ugye nem lesz ugye teljes az élet, tehát ugyanúgy hozzátartozik. Nagyon sok minden hozzátartozik az élethez. És ugyanúgy a sportok hozzátartoznak, a kirándulások hozzátartoznak, egy jó könyv, a főzés, az is egy élvezet tud lenni, hogy olyat főz az ember, ami jól esik másoknak.
De mikor van ideje sportolni? Komolyan.
Hát én nem úgy értem a sportolást, hogy na most aztán mit tudom én 500 métert úszok, vagy 5 kilométert, hanem például elmegyek a gyerekekkel biciklizni, az is sport, vagy elmegyek futni a gyerekemmel egy kört, vagy 3 kört, egy ilyen nagyobbat, nem csak úgy benne a szobában. Súlyzózók. A lányom is erőteljesen tornászik, és akkor együtt tornászunk.
Eleget van a gyerekekkel?
Hát igyekszem. Hát ugye amennyit itthon vagyok, abból azért igyekszem elég sokat velük lenni.
És mennyit van itthon?
Hát ebben az évben egy kicsit kevesebbet, mint fél évet. De általában úgy szokott lenni, hogy egy fél évet itthon vagyok. És az a másik fél év is ugye elosztva, tehát nem egyfolytában vagyok el fél évet, hanem 3 hetet, 1 hónapot. 10 napot, szóval ez teljesen változó, kicsit rendszertelen.
Lenne többet itthon, ugye, hogyha mondjuk volna több alkalma a Budapesti Operaházban énekelni, vagy Szegediben, vagy...
Igen, igen.
De nincs. Még mindig ez a helyzet, mert én olvastam az újságokban 1-2-3 évvel ezelőtt, hogy panaszkodott, változott a helyzet azóta.
Ugye elindult most valami, de most már az a helyzet, hogy 99-ig úgy tele van a naptáram, hogy már talán nem is lesz. De én azt hiszem, hogyha 3-4 előadást énekelek itthon, akkor az már részemről tényleg egy teljesítmény, mert máshogy sem énekelek olyan nagyon sokkal többet. És legalább jelen vagyok, és van egy folyamat, és mégiscsak az itthoni közönséggel is van egy kapcsolatom. De hát koncertek azért itthon vannak, meg lesznek. Úgyhogy Budaörsön is csináltunk koncertet az óvodának a javára, hová gyerekeink jártak, mert most már mind a kettő kinőtt belőle. Úgyhogy azért ott is énekelek.
Azt mondta egyszer, hogy a Milánói Szkálának különleges hangulata van. Azt úgy meg tudná fogalmazni, hogy miben mutatkozik az meg? A közönség élénkebben együtt él az előadással, vagy mi miatt?
Hát ezt így talán nem is mondanám. Mert Bécsben is elképesztően reagálnak, és borzasztó.
Közbe tapsolnak Bécsben is?
Igen. És például az előadás után, tehát a végső meghajláskor, hát borzasztó lelkesek felállva tapsolnak. Szóval ez Bécsben is így van. Talán annyi lehet a különbség, hogy ugye a Szkála az a Szkála, tehát egy énekesnek az egy olyan, mégiscsak ugye az Kallas énekelt ott, az összes olyan nagyon nagy énekes, akik hát példaképek kell, hogy legyenek valamennyire. Nem, én úgy vagyok vele, hogy mindegyiktől lehet valamit tanulni, de hát másolni senkit nem érdemes. Tehát inkább azt hiszem, hogy ez a nagy hírneve a Szkálának az, ami tényleg úgy kicsit bearanyozza.
Hát hírneve a New York-i Metropolitannek is van.
Igen, de az már egy kicsit abban a nagy városban, szóval az nekem már egy olyan megbojdult bolyra emlékeztet, mert tényleg borzasztó. Egyszer már voltam ott előénekelni, és hát bizony, én 2 vagy 3 órát voltam ott New Yorkban, de azt mondtam, hogy atya úristen, gyorsan menjünk innen, és ezt nem bírom, olyan zaj, olyan tömeg, annyi ember, nem igazán.
És mikor volt ott előénekelni? Hát most már azért, hogy mondjam, maga túl van azon, hogy előénekelni.
Igen, ez régebben volt, ez még 93-ban volt. Hát előéneklés, hát szóval ott voltam Baltimore-ban, és akkor hát, hogy meghallgatnának. Igen. És akkor elvonatoztunk a férjemmel, és akkor énekeltem 1-2 áriát.
De most már ugye, hogyha valóba hívják, hát jó akkor ajánló levél, igen. Ugye Szkálában bemutatókon énekel, igen. Meg visszahívják.
Meg Covent Garden, az is egy fontos állomás volt. A Susanna, illetve a Traviata, Violetta szerepet, szóval ezek most már referencia anyagok. Ilyen rontan fogalmazva.
Azt észreveszi, hogy amikor nevet, akkor közelebb van az ének hangjához, mint amikor beszél?
Igen. Hát ott kéne beszélnem, ahol énekelek, de hát az szerintem borzasztó lenne.
Hát azt egyetlen énekes sem csinálja.
Van, aki.
Igen?
Egy kicsit föntebből beszél, hát és attól van.
Komikus.
Hát, de hát az komikus, szóval azt hiszem, hogy nem, én nem szeretnék így beszélni.
Akkor most énekelni fog, jó? Violettát a Traviatából fűződik ez valami kis történet. Ez is egy ilyen férje által a széksorokból fölvett kalózfelvétel, ugye?
Igen. Hát talán olyan nagyon sok történet ehhez nem kapcsolódik. Talán annyi, hogy amikor Salzburgban énekeltem a legelőször ezt a szerepet, és hát ott nincs súgó. Mint például a londoni Covent Gardenben. És hát én bizony elfelejtettem a recitatívónak a szövegét.
És mit csinált?
Hát én álltam megkövülten. Először néztem a karmesterre, hát mert ugye neki ott van a partitúra, és megnézhetné, hogy ez a szerencsétlen énekes éppen mit felejtett el, de ő sem igazodott ki a kottában, és akkor szerencsére azért a súgó ott volt a színfalak mögött, és akkor berohant baloldalra, és akkor mondta a szöveget, hogy szárja permészen túlra. Hát akkor, de nekem ez a 3 másodperc, ez olyan borzasztó hosszúnak tűnt, hogy én azt hiszem teljesen leizzadtam, szóval ez borzasztó rossz. Teljesen lemegy egy ilyen fekete függöny, se kép, se hang.
És azt hiszi, hogy itt a világ vége.
És teljes világ vége, pánik és minden. Rossz volt. Először nem is értettem, hogy mit mond a súgó. Szóval ez borzasztó rossz volt. De aztán, mert ugye ezt is fölvette a Miklós. És akkor visszahallgattam, és mégsem volt olyan borzasztó nagy űr.
De most nem azt halljuk, ugye?
Most nem. Most a londoni következik.
Csodálom, hogy majdnem megőrülnek. Hol volt a legnagyobb sikere, azt úgy visszaemlékszik rá? Hogy
ezzel a szereppel, vagy hát, egyáltalán?
Talán Bécsben, hát gondolom, mert ott már sajátjuknak tekintik, ugye a Bécsi.
Igen, azt hiszem, hogy Bécsben. Bár Milánóban is. Nem tudom. Az a helyzet, hogy az ember nem tudja ám ezt úgy lemérni. Akkor hirtelen, mert még benne van a szerepben.
Van, akik mérik idő stopperrel, hogy hány perces taps volt a végén, meg ilyeneket biztos nem tud.
Szerintem ez csak olyan tudja megcsinálni, aki teljesen hideg vérrel és hideg fejjel. És akkor viszi magam stoppet. Szóval én erre nem vagyok képes. Vagy akkor kell valakit megkérni, hogy te.
Igen.
De hát de azt hiszem, hogy ez nem is ez a lényeg, hogy most hány perces a taps.
Azt úgyis tudja magától. Vagy legalábbis akkor, amikor biztos, hogy jó volt, akkor azt érzi is, hogy ez most jó volt, nem? Lehet, olykor bizonytalan, de amikor jó volt, azt érzi.
Valamennyire tényleg érzi az ember. De hát ugye nem tudunk kilépni magunkból, tehát az ember mindig elfogult önmagával. Tehát mindig jobbnak érzi azt, amit csinált. De vannak olyan pillanatok, amikor tényleg azt mondja, hogy na, hát most ez biztos, hogy nagyon jó kellett, hogy legyen, mert én is úgy éreztem, hogy jó volt. És aztán persze ezt gyorsan el kell felejteni, ezt az elégedettséget, mert hogyha az ember így marad, akkor legközelebbi alkalommal már kicsit úgy csinálja, hogy hú, hát ezt már én már úgy tudom, meg már olyan jó megcsináltam, és akkor jönnek be mindig a hibák.
Szóval beosztással mindig kell észnél. Egyébként élni? Mert úgy értem, hogy tudnia kell azt, hogy mikor, milyen szerepet lehet elénekelni. Később, majd, amikor 40 éves lesz, akkor mit kell?
Igen.
Van egy terv, vagy van, aki segít ebben magának? Van egy ügynökség, van egy menedzser?
Hát azt hiszem, hogy a legelső tanácsadó ez a két kis hangszál. Mert hogy mit bír el, és mit mutat. Tehát mi esik jól. Azt hiszem, hogy ez a legelsődleges.
Érezte már, hogy meg vannak erőltetve?
Volt rá példa a Traviátával kapcsolatban éppen, hogy az első felvonásban túl sokat adtam hangerőben, és bizony az megbosszulja magát, és nagyon kell vigyázni, szóval borzasztóan észnél kell lenni, hogy az ember mit művel a színpadon.
Meg hát nem csak hangjával, a hangszalagjaival, hát erőlétileg is bírni kell valami, azért talán éppen a Szuzanne, amit hallottunk is részletet a Figaro házasságából, majdnem végig ott van a színen.
Így van. Én azt szoktam mondani, hogy a Szuzannát nem is hangszalagokkal, hanem lábbal kell bírni. Mert ott viszont annyi rohangálni való van, hogy, és hát fejjel, tehát hogy a szövegek miatt végigkövetni, meg tudni, hogy melyik ajtón ki, melyik ember, most hova rohanok, most honnan rángatom elő a kerubint, szóval ott meg azt hiszem, hogy ez a nehéz. Tehát az, hogy tényleg a Szuzanna mozgatja az egészet jóformán, nagyon észnél kell lenni, de erre oda lehet figyelni. Szóval tényleg koncentráció.
És a hangjára vigyázz nagyon? Mert vannak énekesek, akik mániákusan...
Ja, ilyen bugyolálásra gondol?
Bugyolálásra, nem, különféle csodaitalokra, hideget, fagylaltot, nem?
A következőt tartom be, éneklés után soha nem iszok hideget, és nem eszek fagylaltot. De beéneklés előtt, vagy illetve hát éneklés előtt, hidegsör, hidegfagylalt, mindent lehet.
Szokott is?
Persze.
Jó kis hidegsöröket éneklés előtt?
Londonban például teljesen topzódtam, mert hát bementem ugye a közértbe, ilyen idézőjelben a közértbe, szupermarketbe, és akkor ugye hát a Guinness meg a nem tudom, 15 féle sör, egyik jobb, mint a másik, hát szóval azért az nem semmi.
De nem közvetlenül előadás előtt itta meg.
Nem, de hát előadás után nagyon jól tud esni. Akkor már nem hidegen, akkor egy kicsit langyosabban, de a köztes napokon azért nagyon finom, és nincs benne annyi szénsav, úgyhogy nagyon jó.
Mondta, hogy 3 évre előre a naptárja meg van töltve. Nem kívánom, hogy ezt elmondja, hogy mik kell, de úgy a fontosabb állomások a közeljövőben.
Hát igen, a Metropolitan ugye most decemberben az egy nagyon fontos állomás, és most először megyek oda énekelni. Adinát fogok a Szerelmi Bájitalban. Párizsban most már, mint visszatérő énekes megyek. Most fogok június 19-én egy premiért énekelni, Donizetti, Lammermuri, Lucia címszerepet, illetve szeptemberben Rigolettóban Gildát fogok, az szintén egy premier lesz.
Utána kéne felejtsünk, azért lesz július.
És hát persze,
ugye?
Hát július. Én csak most a színházakban voltam persze. Benne, és hát mondjuk stadionban még nem énekeltem, és hát ez
most
lesz az első.
Magának mi a véleménye, mikor úgy magában van, úgy, és nem hallja senki, szóval van ennek respektje a szakmában, ennek, ahogy névstadionban ilyen végül, és azért nem akárkikkel énekel együtt még.
Hogy igen, én azt hiszem, akkor... hogy épp erről van szó. Tehát két ilyen tenorral nincs olyan, egy olyan darab, amiben együtt énekelhetnék. Nincs egy olyan színház, aki meg tudná egyszerre fizetni mind a kettőt. Tehát nincs lehetőség máshol, mint egy ilyen alkalom, hogy két ilyen tenorral együtt énekeljen.
De azt mondom, hogy ennek még szakmailag is lehetnek tanulságai, akkor is, ha a Népstadionban van.
Én azt hiszem, hogy mindenképpen biztos, hogy fogok tanulni tőlük hozzáállást az ilyen koncertekhez. Tehát én azért nagyon-nagyon örültem ennek a felkérésnek. Vannak ezek a negatív vélemények, amiket én úgy szoktam azért megemészteni, hogy milyen jó a popsztároknak. Ők teljesen nyugodtan kiállhatnak egy ilyen helyre, ilyen helyzetbe, és szeretik őket, és lelkesednek értük.
És akkor mi miért ne?
Szóval mi miért maradjunk ki minden jóból? Ott voltam az Illés koncerten, hát milyen jó volt. Hát isteni volt. Utána bementem hozzájuk, hogy megköszönjem az estét, mert tényleg, hát amikor megszólalt a Goodbye London, hát akkor lerohantunk a lányommal, és hát ugyanúgy csápoltunk, ugye elől meg ugráltunk, szóval most akkor mi ebből miért maradjunk ki?
És ezért hallgatjuk meg most ezt a Illés dalt,
igen,
Goodbye
igen,
London,
igen,
hogy fűződik
igen.
Is magának valami élménye Londonban, hát ez amikor minden... eszébe juttál?
Nem is annyira London talán, de hát mondjuk az is, amiket elmondanak ebben a számban. Hát az, hogy én is voltam ott, és nekem is ugye el kellett búcsúzni Londontól, mert most hát nem tudok visszamenni egy jó pár évig, mert bezárják a színházat.
Hát úgyhogy... akkor búcsúzzunk ezzel.
Igen.
Rost Andreától és Londontól, aztán találkozunk júliusban a Népstadionban, jó?
Jó.
Nem megyünk a Westminster felé, se jobbról jön egy
imént elhangzott beszélgetést 1996-ban rögzítették, és még abban az évben, június 8-án hallhatták utoljára a Kossuth Rádióban. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1981-ben 4-1-re nyert a magyar labdarúgó válogatott Norvégia ellen, és így csoport elsőként jutottunk ki a spanyolországi világbajnokságra. Azt a feledhetetlen 90 percet örökíti meg az egykor nagy botrányt kavaró klasszikus portréfilm a szőke szikla szemszögéből. És Mésző Kálmán a kapcsolatban.